Mi volt a legszélsőségesebb példa, ami ilyen határátlépés volt a te praxisod során? Majd, bár mondjuk ez a keresem az új feleséget a fiamnak, ez azért elég durva.
Szerintem az is nagyon durva volt, igen. Tehát, hogy ott tényleg összepakolta a gyerek holmiát, beadta a vállópert, elköltöztette a gyereket, kinézte az új feleséget, tehát mindent végigvitt, amit csak lehet.
És semmit nem tudott a fia róla?
Egy darabig csak nézte, hogy most mi történik, meg hát anya csinálja, hát biztos tudja, hogy mi a jó. Aztán csak észbe kaptak, hogy hát ez még sincs jól. De talán a legextrémebb az volt, amikor ugye megint azt gondolnánk, hogy jót akart a szülő, ugyanis a következőt csinálták, a saját házukat odaadták a fiataloknak, és maguknak építettek egy másikat, tehát ugye milyen rendes szülők kaptak egy házat a gyerekek, viszont azzal a házzal továbbra is úgy viselkedtek, mintha a sajátjuk lenne, tehát ők saját kulcsuk volt, kibe jártak, még annyi se történt, hogy bekopogok, vagy becsengetek, mikor érkezek, vagy oda telefonálok, hogy jövök, hanem se szó, se beszéd jöttek, nem számított, hogy a menyük az egy szál bugyiba szaladgál otthon, tehát, hogy teljes, totális átjáróház volt a lakás, mindenbe beleszóltak, amiben csak lehetett, tehát még az se volt mindegy, hogy a gyereken, mármint az unokán, milyen színű nadrág van, mert kislányom, hát ez a kék, ez olyan, mintha valami munkásruha lenne rajta. Tehát, hogy tényleg szélsőségesen mindenbe beleszóltak. A meny ezt sokáig tűrte, ugye ő is ebbe volt, hogy gyerekhelyzet, és eltűrte, aztán egyszer betelt a pohár, kiborult a Bili, és szóvá tette, hogy ez így nagyon nincsen rendben. Nyilván addigra már olyan lehetett a hangulat, hogy valószínűleg nem a legkorrektebb formában tette ezt meg, úgyhogy egy óriási veszekedés lett belőle, nyilván a szülők rettenetesen megsértődtek, a férj pedig nem értette, hogy mi a probléma. Tehát, hogy ő mindaddig nem látott semmi problémát a helyzetben, sőt, még ekkor is azt mondta, hogy a felesége a túlérzékeny. Úgyhogy itt keményen kellett meghúzni a határokat, hogy mit lehet és mit nem, mi tartozik a fiatalok privát szférájához, és mi nem. Tehát, hogy ilyenek is előfordulnak sajnos.
Azért ez olyan érdekes, nem, hogy ugye, amikor van egy konfliktus is, akkor a felek egymás helyzetében szerintem sok esetben még véletlenül se próbálnak belegondolni, hogy nem csak ő tehet róla, hogy így alakult a kapcsolat. Mondjuk egy ilyen anyós-meny viszonyra gondolok, hogy amikor teljesen így tényleg ketté válik a család, és már a gyerek sem, már a fiú sem tartja, hogy például a szülőkkel a kapcsolatot, és már az unokák sem úgy mennek, tehát nem viszi, tehát teljes az elszakadás, akkor vajon mi kell ahhoz, hogy az ember megpróbáljon tényleg abba belegondolni, hogy ezt mi válthat ki, hogy nem biztos, hogy az a menny úgy érkezett ide, hogy ő most itt szétszedi a családot, hanem hogy annyi sérelmet és bántást kapott, hogy nem bír többet már elviselni. Ugyanez lehet fordítva is, amikor férj dönt úgy, hogy akkor ő nem szívesen menne a felesége szüleihez, mert bármit tesz, úgy sem lesz jó, elég jó.
Tehát igazából elméletileg nagyon tudjuk, hogy mit kéne csinálni. Csak hát egy ilyen érzelmileg felfokozott helyzetben az ember nem gondolkodik racionálisan, hogy most én gondoljak bele, hogy vajon a másik fejében mi jár, mire gondol, ugye gondolatot olvasok, itt kezdődik a probléma, hogy miért csinálja, és persze rosszabbat gondolok, mint amiért csinálja. Tehát, hogy ekkor még nem jut az ember eszébe az, hogy most akkor beszéljünk erről, vagy tisztázzuk a helyzetet, vagy vajon az ő fejében mi járhat. Tehát ahhoz először le kéne higgadni, higgadtan ránézni erre az egész történetre. Meg azt nem elfelejteni, hogy mindenki szerepet játszik benne. Tehát nem úgy van, hogy van egy fő gonosz, és ő tehet mindenről, hanem ebben, tehát mindenkinek az együttműködése kell ahhoz, hogy egy helyzet úgy alakuljon, ahogy. És sokszor például mártírként, vagy áldozatként tekintenek magukra azok a menyek vagy ők, akik ilyen helyzetbe jutnak, pedig hát nem, ők se áldozatok, tehát van szabad akaratuk, és csinálhatnak valamit a saját érdekükben, felléphetnek az érdekeik védelmében. Van egy nagyon jó könyv, Susan Fowardnak a Mérgező anyósok és apósok című könyve, kicsit hatásvadász a cím, de a könyv nagyon jó. Egyrészt klasszul bekategorizálja azokat a szülőtípusokat, akik bizony rossz hatással lehetnek a párkapcsolatra, és ami a nagy előnye, hogy a végén leírja azt, hogy hogyan is lehet sikeresen fellépni egy ilyen helyzetben. Mik azok a lépések, amiken végig kéne menni ahhoz, hogy ezt a helyzetet rendbe lehessen hozni. Hogy beszéljek én mondjuk a férjemmel, hogy mondjam el neki a problémát, meg hogy beszéljek mondjuk az anyósommal, hogy mondjam el neki a problémát.
Azt gondolom, hogy nyilván minden megoldás jó, ami ahhoz viszi az embereket előre, hogy békességben éljenek, de van, amikor nincs kiváltók, van, amikor tényleg nincs az, hogy valakit megbánt az apósa vagy az anyósa, hanem valaki egyszerűen csak azt a kis időt, ami van, inkább a saját családjával tölteni, és akkor előfordul az, hogy mondjuk 4 hétvégéből 3-at ott vannak, és csak egyet mennek a másik helyre. Ez se egy jó dolog hosszú távon, mert ebből is lehetnek párkapcsolati vagy házasságon belüli konfliktusok, hogy mert mindig a te szüleidhez megyünk. De van, aki ezt nem teszi szóvá egyébként, csak az a másik oldalon fáj nagyon annak a szülőnek, vagy azoknak a szülőknek, akik tudják, hogy hát de nem bántottuk, nem tudjuk, mivel érdemeltük ki azt, hogy hát ide sajnos ritkábban jönnek.
Van, amikor ebből egyébként versengést is csinálnak a szülők, hogy szinte számolják, hogy hova hányszor mennek a fiatalok, vagy ki volt ott a gyerek első fürdetésénél, minket miért nem hívtatok. Tehát tényleg szinte örremenő vitákig elfajulhat az ilyen helyzet. De hogy nem gondolom, és a pároknak is ezt szoktam mondani, hogy nem gondolom, hogy ezt mérlegre kell tenni, hogy hova hányszor megyünk, nem ezen múlik. Sőt, még akár azt is mondani szoktam, hogy nem is vagyunk kötelesek szeretni a másik szüleit. Ahogy mondtad, hogy nincs konfliktus, tehát olyan szinten is előfordulhat, hogy egyszerűen csak nem szimpatizálok velük. Nem tudom miért, de valahogy úgy nem jövünk ki egymással. Vagy akár az, hogy komoly problémák vannak a háttérben, de hogy azt is meg lehet tenni, hogy drágám, te mehetsz, viheted a gyereket is, de ne haragudj, én nem megyek. Én nem akarom minden hétvégénket az anyósomnál tölteni. Tehát, hogy ezt is meg lehet tenni. Meg itt jön be megint az, hogy mi a fontosabb, a születési családom, vagy a jelenlegi családom. Mert abból, hogyha havonta 3 hétvégét a szülőknél töltünk, az azt jelzi, hogy a születési családom fontosabb, mint a jelenlegi. Mert akkor nem töltök vele elég időt. Nem töltünk elég időt kettesben.
Szerintem az az optimális, amikor, ha már gyerek is van, akkor valahogy az ember, ha még nem is annyira szimpatikus a másik oldal, de hogy pont a gyerek miatt, hogy megengedem a gyerekemnek, hogy legyen, ha tényleg abban a szerencsés helyzetben van a család, hogy 2 nagymama, 2 nagypapa még mindig él, akkor hogy legalább megtapasztalja, és legyen velük együtt. Tehát, hogy megengedem-e a gyerekemnek azt, hogy legyenek nagyszülei?
Szerintem nincsen jogom a gyereket eltiltani a nagyszüleitől. Lehetek én rosszba velük, nem kell, hogy egyetértsünk, de hogy attól a gyerekemnek lehet isteni jó viszonya velük. Nem foszthatom meg a nagyszüleitől. Van, aki ezzel is megpróbálkozik egyébként. Tehát, hogy ezért szoktam mondani, hogy oké, ha te nem akarsz, ne menj, de a gyerekedet azt engedd. Akkor megy az apjával, vagy megy az anyjával, vagy elviszik a nagyszülők, de hogy nem tilthatjuk el tőle, mert a gyereknek jó az, hogyha van neki 4 nagyszülője.
Csak hogy van olyan család, ahol akkora a konfliktus például a menny és az anyós-após között, hogy ugye nem tartják a kapcsolatot, és a gyerekkel sem tartják a kapcsolatot. Nem tudják tartani a kapcsolatot, mert azt mondják a szülők, hogy nem szeretnék, hogyha lenne mondjuk kapcsolat közöttük, mert akkor lehet, hogy őt is bántanák, vagy megváltoztatnák a véleményét, vagy a szülők ellen fordítanák a nagyszülők a gyereket. Tehát, hogy félnek, hogy milyen következménye van annak, ha a kapcsolatot tartanak.
el tudok képzelni olyan helyzeteket, amikor ez tulajdonképpen egy jó megoldás. Ha azért szakít mondjuk valaki a szüleivel, azért szakítja meg a kapcsolatot, mert mind a ketten alkoholizálnak, vagy mondjuk bántalmazóak, akkor persze, hogy nem fogom odaadni a gyerekemet se. Mert hogy nem lesz mellette biztonságban. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ezt is megérti, meg elfogadja az ember. De alapvetően, hogyha nagy galibák nincsenek, akkor a gyerek érdeke az, ha neki nem ártanak a nagyszülők, hogy tarthassa velük a kapcsolatot.
Szerintem lassan elérkezünk így a műsorunk végére, és muszáj megkérdeznem, hogy hogy lehet ezt szerinted jól csinálni? Hogy lehet egy szép nagy családban élni? Neked mi volt a tapasztalatod, azok a konfliktusos helyzetek hogyan tudtak megoldódni, amik nálad voltak?
Volt, ami megoldódott, volt, ami nem. Tehát ott, ahol a házastárs nem lesz partner abban, hogy ezt a konfliktust megoldják, ahol ő ezt nem érzi problémának, és mondjuk azt mondja, hogy túlérzékeny a társa, vagy felnagyítja a problémákat, ott általában nem lesz ennek megoldása, és tényleg eljutnak sokszor addig, hogy válás lesz a vége. Ahol rájönnek arra, hogy fontosabb nekem a társam annál, hogy őt elveszítsem egy ilyen probléma miatt, ott jobban törekednek arra, hogy megoldjuk a helyzetet. Ideális esetben próbálnak nyitni a szülők felé, és rendezni a konfliktust. Ha ez sikerül, tök jó. Ha meg nem sikerül, akkor lehet, hogy nem fogják fenntartani a szülőkkel a kapcsolatot, viszont a saját kis közegüket meg megmentik, és jól fog működni. De azért ne felejtsük el, hogy számtalan olyan család van, hál' Istennek, ahol tökéletesen jól működnek ezek a dolgok, hiszen a nagyszülők óriási segítséget jelentenek, akár abban, hogy vigyázzanak a gyerekekre, akár tényleg tanácsokat is, miért ne tudnának jó tanácsokat adni, vagy segítséget, vagy akár anyagilag időnként ki segíteni a fiatalokat egy nehéz helyzetből. Tehát azért nagyon sok előnye van a nagyszülőknek, a nagyszülőkkel fenntartott jó kapcsolatnak, és hál' Istennek nagyon sok ilyen család van, ahol te is mondtad, hogy szinte második szülőként tekintenek az anyósra és az apósra.
Szerintem sok esetben egyébként az lehet a kulcs, hogyha a szülők egyszerűen arra gondolnak, hogy ők is voltak fiatalok, ők is elindultak valahonnan, talán ők is meglépték az ő saját hibáikat, és ezt talán meg is lehet engedni a fiataloknak is, hogy ők is meglépjék azokat a hibákat, amiből tudnak tanulni. És ahogy említetted, hogy a kisegítés, tehát hogyha valakinek segítek, akkor nem vetem a szemére, talán ez az egyik legfontosabb. Hogyha megvannak azok a határok, és az ember a másik oldalon, a határ túloldalában is tudja, hogy eddig elmegyek, és eddig szeretettel segítek, akkor talán lehet ezt jól csinálni, de nyilván beszélni kell arról, ahol nem megy, hogy hát, hogyha a műsoron keresztül tudunk segíteni abban, hogy lehetne ezt jobban működtetni, és én remélem, hogy ebben az egy óra hosszában sikerült ebben segítenünk. Linda, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára a mai műsorunk. Tartsanak velünk egy hét múlva, és én itt leszek, és várom önöket. További kellemes rádiózást kíván. A szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.